Európa hatalmas kihívásokkal néz szembe. Nemzetközi helyzet és irányultságát az egymással versengő szuperhatalmak, Oroszország, Kína és az USA folyamatosan megrendítik. Valamint az egyre erősödő globalizáció és migráció hatásaira is választ kell találnia. Ezért Európa és az európai polgárok most válaszúthoz érkeztek. El kell dönteni, hogy milyen szerepet akarnak játszani a jövőben a többpólusú világrendben. Hogyan tud Európa újra megerősödni, és mely politikusokkal lehet elérni, hogy a kontinens visszanyerje régi erejét. Professzor dr. Heinz Tyson politológus a Matthias Corvinus Kollégium Német-Magyar Intézet meghívására érkezett Budapestre. Vele beszélget a szerkesztő Horváth Ágnes.
Azt mondja, hogy egy erős védelmező Európára van most szükségünk, de a háború árnyékában azt látjuk, hogy a kontinens politikai szerepe, gazdasági ereje egyre inkább gyengül.
Valóban Európa nem cselekvőképes és nem egységes. Így ki vagyunk szolgáltatva a nagyhatalmaknak, főként az Amerikai Egyesült Államoknak. Csak abban bízhatunk, hogy a körülményekre való tekintettel a keletről és délről jövő fenyegetés miatt most megtanulja a kontinens, hogy egységesen kell kifelé fellépni. Ezt az egységet pedig úgy lehet leginkább elérni, ha készek vagyunk befelé elfogadni a sokszínűséget. Európa éppen fordított úton jár. Befelé központosít, de kifelé nem egységes.
Megerősödhet ebben a helyzetben a kontinens annyira, hogy egyáltalán szerepet kapjon a kialakuló új világrendben?
Most nem úgy fest. Egyértelmű, hogyha nem csak elszenvedői, a nagyhatalmak játékszerei akarunk lenni, hanem alakítói is a történéseknek, akkor nagyon össze kell rántani magunkat, különben könnyen az amerikaiak egyszerű csatlósaivá válunk, vagy lerohannak bennünket, és minden hatalmunkat elveszítjük. A jövőben könnyen eltűhet az európai kultúra, hiszen az afrikai kontinens lakosság száma 2-ről 4 milliárdra nő, és ezek az emberek elárasztják a kontinensünket, ami a részükről persze érthető törekvés, de súlyos hibának tartom, ha az európai politikusok nem tesznek ez ellen. Az is ismert tény, hogy az iszlám világuralomra tör, és ha ennek nem szabunk határt, feladjuk magunkat, akkor végképp kicsúszik a kezünkből az irányítás. Szóval remélem, hogy Európa nem ezt az utat választja.
Természetes lenne egy ilyen világpolitikai helyzetben a politikusok határozott fellépése, de úgy tűnik, hogy vagy erőtlenek, vagy más érdekeket szolgálnak egyes nyugat-európai politikusok. Miért alakult ez így?
Egy olyan politikai osztály jött létre, ez persze nem vonatkozik kivétel nélkül minden európai országra, de Németországban mindenképpen, amely a képzetlenségével és alkalmatlanságával tűnik ki. Azoknak az embereknek, akiknek tényleges tudásuk van, rengeteg dolguk van, és van családjuk, tehát nincs idejük. A demokratikus hatalom tehát már nem az átlagos emberek kezében van, hanem az alulképzettek kezében. Ez természetesen nem maradhat így. Korábban sem volt így. Újra felelősséget kell vállalni a polgároknak, a jól képzett polgároknak, nem engedhetik át a politikát a gyenge képességűeknek.
Hova tűntek a politikából a nagy egyéniségek, mint egykor Konrad Adenauer vagy Helmut Kohl? Ma olyanokat is látunk az Európai Parlamentben is, akik például végzettséget hazudnak maguknak, vagy akár be sem fejezték az egyetemet.
Ezeket én kétes akadémikusoknak hívom, akiknek nincs is megfelelő végzettségük, de még szakmát sem tanultak. Na de hol vannak a többiek? Jogos kérdés. Ők az üzleti életben, a tudomány területén vagy orvosként dolgoznak. Persze ezek közül az emberek közül is beleszagolnak néhányan a politikába, de sajnos többnyire maximum 2 év után feladják, mert egyszerűen nincs annyi idejük, mint más képzetlen, saját szakterületükön nem tevékeny embereknek. Vagyis egyértelmű kontraszelekció van. Ezen változtatni kell.
De nem lehet, hogy valamiféle csoportoknak érdekükben áll, hogy ilyen emberek legyenek döntési pozíciókban.
Igen, bizonyos gazdasági érdekcsoportoknak jól jönnek a gyenge politikusok. Bár azt gondolom, hogy hosszú távon ez számukra se lesz jövedelmező, de rövid távon kedvük szerint érvényesíthetik így a saját érdekeiket. Ők játékszernek tekintik a politikusokat.
Hol lehet reményt a változásra Európában?
Igen, nagy reményt látok Közép-Kelet-Európában. Ott sokkal nagyobb a politikai realizmus, de most Svédországban, Dániában, Olaszországban is ráébredtek az emberek, hogy eddig utópisták ültették fel őket. Erősödik az a világ, amit én nem jobboldalinak hívok, hanem protekcionistának és realistának. Bizakodó vagyok, hogy fordul a kocka Európában. Sajnos nagyon megkésve, és csak remélni tudom, hogy nem túl későn.
Tavasszal még reménykedtünk, hogy az európai országok nem vonódnak be a háborúba, de sajnos mostanra látszik, hogy kevesen tudnak ténylegesen kimaradni, és nagyon erős az amerikai befolyás.
Igen, azt hiszem nem véletlen, hogy a helyzet Joe Biden idején eszkalálódott. Trump idején biztosan nem történt volna, de Obama sem volt kész például a Krímért háborút indítani.
Arra is utalt az előadásában, hogy Zelenszkij tulajdonképpen azóta változtatta meg a politikai kommunikációját, amióta Biden van hatalmon.
Igen, ez nagyon feltűnő és bizonyítható. És azt is tudjuk, hogy Biden nem riad vissza a fenyegetésektől. Például Zelenszkij elődjét Poroshenkót is engedelmességre bírta, hogy a személyes biztonságát fenyegette. Joe Biden nem az a kedves, kicsit szenderis bácsika, akinek gondolhatnánk, és nem elhanyagolhatóak a fia ukrajnai üzletei sem. Tehát néhány súlyos lelepleződést látni fogunk még a jövőben, csak akkor már valószínűleg túl késő lesz.
Be lehet fejezni ebben a pillanatban ezt a háborút?
A klasszikus értelemben lezárni nem lehet, mondjuk úgy inkább befagyasztani lehet. Talán mindkét oldal rájön, hogy nem jut se előrébb, se hátrébb, és akkor az aktuális katonai határok politikai határokká lesznek. Ez persze nem béke, nem megoldás, ez csak fegyverszünet, és majd csak évek múlva következik a realitás, amelyet elfogadhatnak. És akkor talán azt mondhatnánk, hogy Európa kisebb sérülésekkel megúszta. Ha bárki is a végső győzelemre tör, na, az veszélyessé válhat.
Mi történhet, ha Ukrajna amerikai segítséggel, de megnyeri a háborút? Vagy mondjuk úgy, hogy Oroszország elveszíti a háborút, a hatalmi pozícióját?
Szerintem legnagyobb veszély, hogy egy sarokba szorított Oroszország taktikai atomfegyverekhez nyúl. A világ második legnagyobb atomhatalmánál ez nem valószínű, de lehetséges forgatókönyv, és már ez is elég félelmetes ahhoz, hogy ne provokáljuk. Ha, ahogy sokan kívánják, összeomlana az orosz vezetés, nem tudhatjuk, mi jönne utána. Esetleg káosz, polgárháború, katonai kormányzás, vagy Oroszország feldaraboladása. Lehet, hogy egyszer még úgy fogunk, ha nem is vágyódni, de visszagondolni a stabil Oroszországra, mint ahogy ma a stabil Líbiára emlékezünk, amit tönkretettünk.
Ez Kelet- és Közép-Európára is hatással lenne?
Persze, Oroszország teljes destabilizálása érinteni ezeket az államokat. Gondoljon csak Örményországra, amely mindig védve volt Oroszország által, mióta azonban nem jut annyi erő, figyelem orosz részül az országnak, állandóan megtámadja Azerbajdzsán. Vagy néhány kelet-európai, kaukázusi, inkább nyugati irányultságú ország számára Oroszország összeomlása azt jelenthetné, hogy az előre törő iszlám áldozatává válna. Az önök miniszterelnöke is Trump nevét említette, és én is úgy gondolom, hogy két év múlva jó lenne, ha más ülne az Egyesült Államok elnöki székében, aki inkább határok között gondolkodik, ahogy Trump is tette. Vagyis egy olyan elnök, aki nem tart igényt Amerika univerzális hatalmára. Egy ilyen új amerikai elnökkel, bárhogy is hívják majd, realitássá válhat a több pólusú világrend. A legrosszabb az, ha nincs rend, ha káosz van. A második legrosszabb a kétpólusú világrend lenne. Az Amerikai Egyesült Államok és Kína hatalmával. Mellesleg most ez látszik a legvalószínűbbnek. Ez azt jelenteni, hogy Európa egyszerűen csak Amerika csatlósa lenne, egy gyarmat tulajdonképpen, amelyik az amerikaiak jó indulatára van bízva, és gazdaságilag is az ő szabályokat kell követnie. Megjegyzem, az északi áramlat vezeték felrobbantása nagyon ebbe az irányba mutat. Ez nem éppen az a szerep, amelyről ez a büszke Európa álmodott. Szeretnénk magunk is a sorsunk irányítói lenni. És ezért is kell nagyon komolyan változtatni Európának a politikáján, és bízni abban, hogy Oroszország az új többpólusú világrendben meghatározó lesz, és nem hullik szét külső vagy belső erők nyomására. Újjá kell építenünk a kultúrát, amely az ezeréves hagyományokat támaszkodik, sőt, egészen az antik világig nyúlik vissza, és nyilvánvalóan számtalan olyan elemet tartalmaz a múltunk, melyre alapozva helyre lehet állni.
Eine Menge guter, starker Elemente finden, die rekonstruiert werden können.
Azt mondja, hogy a nyugat visszafordulhat a polgári értékekhez, a kereszténység felé.
a keresztény értékekhez. De sajnos nem tudom. De a polgári értékekhez való visszatérés már látom Németországban is. Egyre több olyan egyesület jön létre, mely polgárinak hívja magát. Például az egyesület, melynek én is tagja vagyok. Ezek olyan szervezetek, melyek tudatosan szeretnének a mindenhol tapasztalható, de nem a többség akaratát képviselő társadalom romboló tendenciákkal szembe menni. A lakosság többsége polgárként, állampolgárként gondol magára, de nincsen megfelelő szócsüve, mert az egykor polgári értékeket való pártok, mint a CDU vagy az FDP, az új korszellemhez alkalmazkodva feladták ezeket az értékeket. Vagyis új polgári erőkre van szükségünk.
Európa kihívásairól dr. Heinz Tyson politológussal Horváth Ágnes beszélgetett.